Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves testvéreket. Örülünk, hogy együtt lehetünk. Van, aki nyaralásból tért haza, van, aki betegség után lehet újra itt közöttünk. Isten áldjon meg mindannyiunkat. És aki úgymond minden probléma nélküli időszakot követően van itt, azokért is hálásak vagyunk, és hálát adhatunk Istennek. Folytatódik, testvérek, Jeremiás könyvének a tanulmányozás, illetve az ez alapján szóló igehirdetés. Ma a 11. fejezet lesz teljes egészében az igehirdetés alapja, de most csak az első 8 verset olvasom, és ahogy haladok benne, mindig az újabb szakaszokat hozzáolvassuk. Tehát Jeremiás 11, első 8 versét hallgassa meg gyülekezet fennállva. Tehát Jeremiás könyve 11. fejezet, első 8 verse. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak. Halljátok meg a szövetség igéit, és mondjátok el Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak. Ezt mond nekik. Így szól az Úr Izrael Istene. Átkozott az az ember, aki nem hallgat annak a szövetségnek az igéire, amelyet őseiteknek parancsoltam azon a napon, amikor kihoztam őket Egyiptomból, a vaskohóból, és ezt parancsoltam. Hallgassatok szavamra, és teljesítsétek mindazt, amit én parancsolok nektek. Akkor népem lesztek, én pedig istenetek leszek. És megtartom azt az esküt, amelyet őseiteknek tettem, hogy nekik adom a tejjel és mézzel folyó földet, ahogyan van ez ma is. Én pedig így válaszoltam, bizony, így van, Uram. Akkor ezt mondta nekem az Úr, hirdesd mindezeket az igéket Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Halljátok meg, és teljesítsétek ennek a szövetségnek az igéit. Mert attól fogva, hogy felhoztam őseiteket Egyiptomból, a mai napig állandóan intettem őket. Idejében intettem, hogy hallgassanak szavamra. De nem hallgattak, és nem figyeltek rám, hanem mindenki a maga megáltalkodott gonosz szíve szerint élt. Ezért végrehajtottam rajtuk a szövetségnek minden igéjét, amelyet azért parancsoltam, hogy teljesítsék, de nem teljesítették. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hétről hétre, sőt napról napra erősödik bennem az a furcsa érzés, újra olvasva Jeremiás könyvét most folyamatosan, amit múlt héten is megpróbáltam megfogalmazni. Az az érzés, az a döbbenet, hogy hogyan juthat el egy nép, Isten népe olyan állapotba, amikor Isten kénytelen, kemény eszközökkel közbeavatkozni. Az életüket, a történelmüket tekintve, hogy megengedi, hogy egy terjeszkedő világhatalom, konkrétan a babilóniai birodalom bekebelezze őt, leigázza őket, először adófizető szolgákká tegye, azután pedig fogságra vigye a népesség nagy részét, elhurcolva a többségüket, tulajdonképpen szolgasságba kényszerítse. És ha ez így van, ha ez ennyire megállíthatatlan, akkor mi értelme van a próféta küldetésének? Mi értelme van még Isten szavát közvetíteni? Van valami haszna a próféta szolgálatának? Van, múlt héten is ezt mondtam, attól, hogy egy történelmi folyamat zajlik, és Isten akarata szerint végbe megy megállíthatatlanul, az nem azt jelenti, hogy a nép tagjai közt élő egyének ne térhetnének meg. Ne hozhatna az életükbe ez pozitív változást. Mert akkor sem volt mindegy, hogy az Isten népének elhurcolt tagjai hitben mennek Babilóniába, vagy hitetlenül. Ugye majd későbbi szakaszban fogjuk ezt olvasni, amikor Jeremiáson keresztül azt mondja Isten, hogy amikor fogságba lesztek, munkálkodjatok annak a városnak a jólétén, ahova letelepít benneteket, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Ki tudja ezt végrehajtani egy idegen helyen, egy leigázó hatalom területén, hogy én érte dolgozok, javáért munkálkodok, hanem az, aki erőt merít az Istennel való kapcsolatából, és nem kárt okozni akar, hanem építeni. Jó az hát, ha minden megállíthatatlan folyamat közben is, mint egyén. Arra figyelek, hogy hogyan javulhat, változhat az életem. És jól emlékszem, múlt héten is érintettem, most is hatozzam a párhuzamot. Ez a világ is megállíthatatlan folyamatok megélője. Az ég és a föld elmúlik, és minden, ami rajta van, recsegve, ropogva megég, ezt olvassuk a Bibliából. Kell ezen kételkednünk? Kell ebben bizonytalankodnunk, hogy így lesz? Hogy eljön az ítélet, az ítéletet megelőző nyomorúság, megpróbáltatások korszaka? Nem. Lehet, hogy ma is vannak olyan proféták, mint Jeremiás korában, akik azt mondták, hogy nem kell ettől félni, nem kell erre komoly figyelmet szentelni. Megállíthatatlan. Van értelme mégis evangéliumot hirdetni? Van. Mert ha most a párhuzamot építem, nem mindegy, hogy valaki hitetlenül éli meg a véget, vagy hitben. Nem mindegy, hogy Istennel való rendezett jó élő kapcsolatban áll az ítélőszék elé, vagy idegen módon. Kell az evangélium, és kell az Istennel való kapcsolat rendezése. Nem mindegy, hogy valaki hitben lép a túlvilágra, vagy hitetlenül. És ezért van létjogosultsága az evangélium hirdetésének. És hát mindenki előtt ismert Dániel személye, fiatal társaival, zsidó fiatal emberként, a babiloniai birodalomban, hitben, sitűköz ragaszkodva, hogy tudták megélni az elnyomó hatalmat, hatalom ellenére is az életet. Úgy, hogy tényleg javukra szolgáltak és építettek, és mondhatni Isten fel is emelte őket. Volt egy ilyen gondolatom, bármi is következzen, testvérek, történelmileg, a most helyreállított lelki élet a garanciája annak, hogy jövőben megállhassunk, bármi is következik. Ha valaki most rendezetlen lelki élettel indul és halad tovább, amikor beüt a baj, lehet, hogy nem lesz ideje és ereje rendezni dolgokat. Ezért fontos tehát Jeremiás könyve is, és ez az üzenet, amit ma is hallunk. Annak ellenére, hogy ez több mint 2500 éves üzenet. Van, aki felteszi a kérdést, hogy van ennek létjogosultsága? 2500 év múlva, nem elavult idejét múlt, valamikor egy történelmi korszakban, fontos dolog ez? Nem, Isten beszédének mindig van aktualitása és jelentősége. Nézzük tehát ezt az igét, ami egy fontos emlékeztetéssel kezdődik. Isten emlékezteti a népét a szövetségre. Arra a szövetségre, ami a szabadítás után lett az övéké. Egyiptomból, a vaskohóból kihozta őket, és amikor a Sinai hegyhez értek, ott szövetséget kötött Isten velük. Nagyon jó ezt a egymásra épülést látni. Isten szabadít, és aztán szövetséget kínál. És ez ma is így van. Isten ma is szabadságot akar adni, és utána pedig a szövetségét kínálja. De nagyon lehangoló tényeket kell megfogalmazni Istennek. Ez a nép a szövetséget nem tartotta meg. Szabadulást átélték, a szövetség részesei lettek, de ettől elfordultak. 8. versben ezt olvassuk. Nem hallgattak Istenre, nem figyeltek rá, és mindenki a megáltalkodott gonosz szíve szerint élt. És ezért tartott a nép, ahol éppen tart. Ez a kérdés, vagy ez az állítás is erősíti az előző kérdést. Hát van értelme akkor kegyelmet hirdetni? Pontosan ezért, hogy ez a megáltalkodott gonosz szív, ez megenyhüljön és változzon. És hozok mai párhuzamot. Ahogy olvastam ezt a szakaszt, ez jutott eszembe. Isten ma is a szövetség Istene. És ez a nagy kérdés, hogy tud-e már minket, engem, a szövetségre emlékeztetni? Van-e már vele szövetséges kapcsolatom? Mit kell keresni az emlékeink között a vele való szövetség tekintetében? A személyes találkozást, ugyanis ma Isten nem kollektíven szabadít meg, nem csoportosan kínál szövetséget, hanem mindig egy személyben. Ez a megváltásnak a munkája. Akkor ugyan egy milliós tömeget vezetett ki Egyiptomból, és mindenki, aki a hegy körül állt, és látta a füstölgő, valószínűleg földrengés miatt remegő hegyet, hallotta Isten hangját, láthatta a kőtáblákat, kapták a vért, amit Mózes rájuk intett, a szövetség részesei lettek. Mindannyian a felhőben voltak, és így tovább ír még az új szövetség is. Ma nem így megy. Ma nincs kollektív szabadulás és szövetség. Egy személyes van. Megszabadította már Isten a bűnből. A bűnállapotából, a bűnfogságából. És volt-e ezután szövetség kötésed? Ott van-e a kapcsolaton a pecsét? Ennek is van egy új szövetségi képe és formája, ez a keresztség vagy bemerítés, amit tényleg az Isten felkínált lehetőségére az ember tudatosan választ és lép meg. Azért mondom ezt, mert most újra végig gondoltam, illetve nem tudtam végig gondolni, mert csak úgymond információim vannak róla, hogy engem is megkereszteltek gyermekként, de igazából nem jelentett semmit. És majd amikor odaértem, hogy Isten megszabadított, és megváltott, és újjászült, akkor láttam, hogy valamit a szövetség megélésében, elindításában tennem kell. Követni kell Jézust. Annyira beszédes, amikor Jézus megjelenik, hogy mi az első tette, amikor nyilvánosan a nép elé lép. Az, hogy lemegy a Jordán partjára, bemegy a folyóba Jánoshoz, és kéri tőle a keresztséget, a bemerítést. János tiltakozik, ismerjük úgy a történetet, nekem kellene általad ezt átélnem, és Jézus azt mondta, hogy engedj, mert így illik, így kell betöltenünk minden igazságot. Na ez a szövetség. Jézus nem a bűnből való szabadulás gyümölcseként töltötte be az igazságot, hanem a megváltó példaadásaként. Nekünk viszont a bűnből való szabadulás gyümölcseként kell a szövetséget felvállalni. És ha ez már része az életünknek, mert tudom, hogy többségünk ezt már el tudja mondani, akkor most jön a legkomolyabb kérdés az igéből. Hogyan értékelne Isten engem? Mennyire hallgatok a parancsára, mennyire követem az ő vezetését? Vagy mennyire kell azt kimondania, mint amit itt olvastunk, hogy a te megáltalkodott gonosz szíved vezet téged? És testvérek, ez egy annyira kemény jellemző, nem maga a gonoszság, hanem az előtte levő. Megnéztem a Héber szónak a jelentését, akaratosság, csökönyösség, konokság, makacság, nyakasság, önfejűség. És testvérek, a gonoszságot ez olyan mértékben fokozza, ami szinte még az Isten lehetőségeit is korlátozza. Mert a gonoszságon Isten tud segíteni. Ezért küldte a fiát. De mit tud kezdeni a megáltalkodott gonoszsággal? Nem sok mindent. Bár neki mindenre van hatalma, csak keményebb eszközöket kell bevetni. Ő a megáltalkodott, csökönyös, nyakas, önfejű, gonosz szívű embert is meg tudja ragadni. Csak lehet, hogy keményebb eszközökkel. És hát, ha belegondolunk, az a nép jut ilyen állapotba, aki látta a Vöröstenger kettényílását, az egyiptomi sereg vízbefúlását, a vízfakasztást a kősziklából, a mannát 40 éven keresztül, a Jordánnak a feltornyosulását, mert megállították a vízbelépő papok, persze Isten hatalmából, akik látták Jerikó falainak a leomlását, eljutnak a megáltalkodott gonosz szívű állapotba. Tudom, itt azért generációk változnak, de valami csak közbe jött. Én ezt kívánom, testvérek, hogy ha vannak is gyarlóságaink, az soha ne társuljon megáltalkodott szívvel. Az egy gyötrelmes, nehéz helyzet. Gyarlóságainkon megindul a mi főpapunk, de a megáltalkodottság kemény munkát jelent neki, és ne adjuk ezt a kemény munkát. És ezek után hadd folytassam az igét a 9. verstől. Majd ezt mondta nekem az Úr, föllázadtak ellenem Júda férfiai és Jeruzsálem lakói. Visszatértek őseik korábbi bűneihez, akik nem voltak hajlandók hallgatni igéimre, más isteneket követtek és azokat tisztelték. Izrael és Júda háza megszegte a szövetséget, melyet őseikkel kötöttem. Ezért így szól az Úr. Veszedelmet hozok rájuk, amely elől nem tudnak elmenekülni. Segítségért kiáltanak majd hozzám, de nem hallgatom meg őket. Akkor majd mehetnek Júda városai és Jeruzsálem lakói, és kiálthatnak segítségért azokhoz az istenekhez, akiknek tömjénezni szoktak, de azok nem tudják megszabadítani őket a veszedelem idején. Mert ahány városod van, Júda, annyi az istened, és ahány utcád van, Jeruzsálem, annyi oltárt készítettél a gyalázatos báványnak. Oltárokat, hogy azokon tömjénezzél a Baálnak. Te pedig ne imádkozz azért a népért, és ne mondj értük esdeklő imádságot. Nem hallgatom meg őket, amikor segítségül kiáltanak hozzám a veszedelem miatt. A következmények. Aki nem hallgatott Istenre, megszegte az ő parancsait, azt mondja, hogy olyan veszedelmet hozok rájuk, ami elől nem tudnak megmenekülni. Ugye ezeket érintettem, hogy megállíthatatlan folyamatok zajlanak már. Szörnyű jövő. És hát amikor már az ember érzi a veszedelmet, akkor mit csinál? Akkor kiállt. És érzik a testvérek, hogy súlyosbodik a kép? Nem hallgatom meg őket. Micsoda? A jó Isten azt mondja a szövetséges kiválasztott népének, hogy nem hallgatlak meg benneteket? Igen. Lehet vele vitázni és perbe szállni. De akkor elfelejtjük az előzményeket, és az a nép is elfelejti, ha így tett. Miért? Mert ez következmény. Ez nem isteni önkény. Nincs kedve meghallgatni, ezért hiába kiáltunk. Mivel a nép nem hallgatott rá, elérték azt, hogy most, amikor ők kiáltanak, Isten nem hallgatja meg őket. De még ebben is ott a kegyelem. Még ez is a nép érdekeit szolgálja. Emlékezünk az első szakaszban, hogy nevezte Egyiptomot Isten, ahonnan kihozta őket? Vaskohónak. Kihoztam őket a vaskohóból. Nem tudom, ki mennyire ismeri a vaskohó működését. Ki tanult ilyesmiről? Na most egy kicsit visszamegyek. A műszaki tanári helyzetbe, bár nem fogok anyagismeret órát tartani, csak az igen megértése szempontjából. Ugye a hatalmas többemeletes építménybe beleteszik a vasércet, ugye ebből fogják kinyerni a vasat, segédanyagokat, kokszot, ez biztosítja majd a hőt, oxigént fújnak bele, és akkor ez egy folyamatos változást, egy nagy folyamatot indít el. A lényeg az, hogy mire leér a vasérc, ugye minden megolvad, több ezer fok, és szépen a vasércből kiválik a vas, ezt külön le tudják csapolni, és külön a segédanyagok által a szennyező anyag meg felesleges anyagok salak formájában. Vaskohó. Azaz, annak a helye és annak a folyamata, ahol megtisztulhat. Az Isten számára fontos anyag. Egyiptom vaskohó volt Izrael népének. Elment 70 fővel Jákob családja, közel 400 évig ott voltak, közben rabszolgákká váltak, és azt mondja Isten, kihoztam őket a vaskóból. Igen, már égetett, már ha ott maradnak, akkor visszájára fordulnak a folyamatok. Kihozta őket, lecsapolta. És ezen nagyon elgondolkodtam, testvérek, hogy Isten munkája ilyen. Az, amiben most van ez a nép. Elviszi őket Babilóniába. Vaskohó. Beteszi a szennyezett anyagot, hogy tisztát nyerjen? Még én se gondoltam így át, testvérek, hogy majd 70 év múlva, amikor a fogságból hazatérnek az Isten népének ott élő tagjai, meg akik vágynak haza Jeruzsálembe, fogják felépíteni a templomot. Mit csinált az a népcsoport, akik otthon maradtak? Mit kezdtek a romos Jeruzsálemmel és az összedőlt templommal? Semmit. Kiket használt Isten, hogy helyreállítsa? 52 nap alatt? A fogságból hazatért nemzedéket. Mert az ő életükben valami megváltozott. Nehémiás és Esdrás vezetésével, ugye, ismerős ez a történet. De folytassam. Lehet, hogy egyfajta vaskohó volt az a korszak, amit most így tudok bibliailag magyarázni, Malakiástól Keresztelő Jánosig, amikor olyan közel 500 évig csend van, és hallgat Isten, és egyszer csak megjelenik a kiáltó szó a pusztában. Lehetséges. Vagy amikor az egyház, Krisztus követői 3 évszázadon keresztül a kemény elnyomást élik meg, mert üldözik őket a zsidók, üldözi őket a római birodalom, megpróbáltatások sorát élik meg, bujdokolni kell, barlangokban, meg mindenféle kazamatákban jönnek össze, üldözik őket, akkor hó ez? És milyen érdekes, miután Konstantin elfogadta és nagy birodalmi vallássá tette a kereszténységet, utána emelkedés jött. Nem feltétlenül. Sok tekintetben romlás. Vagy a 7.-8. században lezajlott iszlám terjedés, testvérek. A keresztény világ számára, bár egyfajta hódításként élték meg, jelentethet egy vaskohót, amikor azt látják, hogy egy 600 éves lemaradásból induló iszlám vallás szinte mindent bekebelez. Mi meg tehetetlenek vagyunk. Lehetett ez is vaskohó. Vagy az 1500-as években a reformációs folyamatok, meg az azt megelőző évtizedek. Csak elgondolkodtam. Olyan, mintha Isten a történelemben visszatérően engedne meg vaskohókat a népe életében. De mi a célja? Hogy megtisztítsa a nyersanyagot. És lehet, hogy most is zajlik, testvérek, csak még nem éget. Amikor bekerül a vasérc, ott még nincs nagyon meleg. Majd ahogy szépen ereszkedik lefelé. Mert mondjuk az iszlám mai terjedése hozhat majd égető fájdalmat? Lehet. Vagy a nyugati társadalmokban nagyon erős hatásként tapasztalható nyílt társadalmi elmélet hozhat még égető helyzetet? Fog. Vagy az új világrend épülése, ami tényleg úgy tűnik, hogy megállíthatatlan. Fog hozni fájdalmas égető folyamatokat? És testvérek, amit most itt látunk, ugye visszatérve a gondolatokhoz, hogy salak leszek, vagy megtisztult anyag, az attól függ, hogy hallgatok-e az Úr szavára, vagy nem. Mert ha nem, akkor ebből a nagy kohóból salakként fog kikerülni az életem. Megy a szemétre. Jó, a közéletben a kohós alakot sok mindenre tudják használni. Födémet szigeteltek régen, meg utat építettek belőle, de nem ez a cél a kohászatnak, hanem a vas. És testvérek, tényleg ezen múlik. Hallgatunk-e most Isten szavára, mert amikor majd belekerülünk a kohóba és kiáltunk, ha egész életünkben nem hallgattunk, ne legyen ilyen, akkor azt mondhatja Isten, hogy én sem. És volt egy igevers a szakasz végén, ez félelmetes. Azt mondja Isten Jeremiásnak, és erre utaltam csak múlt vasárnap, te se imádkozz értük. Mi áll a mögött, hogy Isten megtiltja a prófétának a közbenjárást? Az ő szempontjából. Hát, hogy ő közben jár. Nem érzéketlen, fölényes, lenéző hozzáállással közvetíti Isten igéjét. Nem, könyörög, esedezik a népért. És Isten azt mondja, hogy ne tedd. Belegondoltam testvérek a próféta életében. Azon túl, hogy milyen nehéz a küldetés, hogy ahogy tegnap is hallottuk, most is lesz rá utalás, pont azok támadják, akiket fel akar ébreszteni. Még Isten is azt mondja, hogy állj. És határozottan mondom, higgyék el a testvérek, hogy a nép vezetői sokat könyörögnek és esedeznek a népért. Fájdalmas lelkülettel imádkoznak Istenhez, imádkozunk Istenhez. Már csak azért is. Mert rajtuk valahogy duplán csattan. Mert a vezetők, a közvetítői az Isten akaratának. És nagyon fájdalmas az, mikor elmondja a próféta az Isten akaratát, és rövid időn belül azt tapasztalja, hogy a népről lepereg. De ennek ellenére mégis imádkozik, mégis könyörög, ha Isten meg nem tiltja. Tovább haladok, 15. verstől. Mit akarsz, kedves népem, templomomban? Sok ravasz tervedet elérni? Szent hússal elhárítani a rád váró veszedelmet, és azután nevetni? Zöldellő, szép gyümölcsű és formás olajfának nevezett el téged az Úr? Nagy vihar zúgása közben lángba borította lombját, letördelte ágait. A seregek ura, aki elültetett téged, elhatározta, hogy veszedelmet hoz Izrael és Júda házára gonoszságuk miatt, amelyet a maguk kárára követtek el, mert a Baálnak áldoztak, hogy bosszantsanak engem. Mit tehet Isten azzal, amit ő ültet? Bármit. Az az övé. És itt azt látjuk, hogy ő ültette el, ő nevezte ki olajfának, mégis azt mondja, hogy lángba borítom, és ágait tördeli az a hatása, méri őket. És előtte pedig a templom képét hozza az Jeruzsálem, vagy a Jeremiásnál többször is előfordul. Mit akarsz népem templomomban? Mert a nép azt gondolja, hogyha már elmegy a templomba, Az már önmagában elég. Jeremiás 7-ből 6 olvassak, 7. fejezetben található. Ne bízzatok hazug beszédekben ezt mondván, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok útjaitokat és cselekedeteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és fele barátja között, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomorgatjátok, és ártatlan vért nem ontottok ki ezen a helyen, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére, akkor engedem meg, hogy ezen a helyen lakozzatok. Ézsaiás is foglalkozott ezzel, ők majdnem kortársak voltak, ebből csak hadd idézek Ézsaiás 1.12-től. Ki kívánja tőletek, hogy udvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többi hazug ételáldozatot és az italáldozat utálatos előttem. Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ha kitárjátok kezeteket, elrejtem szememet előletek. Mossátok meg, tisztítsátok meg magatokat, távoztassátok el szemem elől gonosz cselekedeteiteket, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok meg jót tenni, törekedjetek az igazságra. Bálint Béla testvér is utalt erre, érdekes összefüggés. Isten háza a templom. De nem egy kihelyezett automata. Mint amivel találkozunk sok helyen, vasútállomáson, kórházban, üdítőautomata, kávéautomata. Az ember bedobja, amilyen van, és megkapja érte az automata tartalmát. Nem. Nem automata. Csak ha igazán megjobbítjátok magatokat. Mit akarsz, kedves népem, templomomban? Mit akarhatunk a templomban? Imádni Istent. Megnyílni az ő munkája előtt. Hagyni, hogy az életemet változtassa. Ha már elültetett, akkor inkább növekedést adjon. Új szövetségben is ott a kép. Én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézust. Jézus. Ti pedig a szőlőveszők. Az a vesző, amely nem terem gyümölcsöt, az én atyám levágja. Megteheti? Megteheti. De amelyik terem, az se hagyja érintetlenül. Ahhoz is hozzányúl, mert azt meg megtisztítja azért, hogy még többet teremjen. Testvérek, nem az a baj, ha Isten hozzányúl az életünkhöz. Az a baj, ha nem. Mert akkor már nem vagyunk fontosak neki. Amíg ő tisztogat, az azt jelenti, hogy lát még értelmet, gyümölcsöt, és lehetőséget bennünk. És a befejező szakasz következik 18. verstől. Az Úr tudatta velem, ezért tudom, mit akarnak tenni velem. Megmutatta nekem. Én pedig olyan voltam, mint a vágóhidra hurcolt gyanútlan bárány. Nem tudtam, hogy ilyen terveket szőttek ellenem. Írtsuk ki ezt a fát gyökerestül. Vágjuk ki az élők földjéből, hogy nevét se említsék többé. Ó, seregek ura, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója. Hadd lássam, hogy bosszút, hogy állsz bosszút rajtuk, mert eléd tártam ügyemet. Azért ezt mondta az Úr az anátóti emberekről, akik életedre törnek, és azt mondták, hogy ne prófétálj az Úr nevében, mert saját kezükkel ölnek meg. Azért ezt mondja a seregek ura, én megbüntetem őket, az ifjak fegyver által fognak meghalni, fiaik és leányaik pedig éhen halnak. Senki sem marad meg közülük, mert veszedelmet hozok az anátóti emberekre a büntetés esztendejében. Egy visszatérő kép Jeremiás könyvében többször olvasunk ilyet, amikor a küzdelmekkel birkózó prófétát erősíti Isten. De miért kell erősíteni? Ilyen prófétája nem volt Izraelnek. Aki azt mondja, 27. fejezetből idézek, Azt a nemzetet pedig, amely nyakába veszi a babiloni király jármát, és szolgál neki, meghagyom a maga földjén, ezt mondja az Úr, és művelheti azt, és lakhat benne. Isten népének, Isten kiválasztott prófétája azt mondja, hogy szolgaság. Önként elfogadott járom, amit a babiloni hatalom tesz a nyakunkba. Egy öntudatos, kiválasztott nép kell, hogy ezt elfogadja. Na, ezért nem viselték el Jeremiást. Egy próféta ilyet nem mondhat nekünk. Először csak tiltották neki, aztán börtönbe vetették, aztán jól megverték, de jött egyszer Jeremiás, majd aki olvassa végig, fogja olvasni, hogy felvett egy jármat fából. És egy hamis próféta pedig odament, és nagy fölénnyel letörte, és azt mondta, hogy az Úr ezt cselekszi, letöri rólunk Babilon jármát. Jeremiás meg azt mondta, hogy igen, letörted a fajármat, kapsz helyette vasjármat. Tehát csak, hogy értsük, miért kerül Jeremiás ilyen helyzetbe. Nem tetszett az üzenet. Nem tetszett a kijelentés Isten népének. El akarják tenni ezért lábalól. Nem illeszkedett az elképzelésükhöz a tanítás. Nagyon kemény kép ez, testvérek, mert én felteszem a kérdést, hogy lehet ma ilyen, hogy egy nép félre akarja állítani az ige hirdetőt, mert nem tetszik az üzenet? Hallottam már olyat, hogy magasabb szintű vezetők azt mondták egy lelkipásztorral kapcsolatban, hogy ki kell menteni. De olyanról is hallottam már, mikor azt mondták, hogy egy gyülekezetet kell megmenteni. Tehát most itt nem akarok ilyen dörgedelmes igazságokat mondani. Az ördög képességei nem csökkentek. És lehet, hogy inkább ma egy olyan módszert használ ki. Ha valaki nehezen viseli az ige hirdetéseket, nem úgy lép az ige hirdető félreállításában, hogy elűzi, hanem ő maga lép ki az ige hirdető hatásköréből. Ha nem hallom, akkor nem árt. Úgy érzem, működik ez a folyamat, működhet sajnos ez a folyamat, hogy azokat, akiknek nehéz az üzenet, azokat Isten arra tudja rávenni, hogy akkor ne hallgasd. Vagy ahogy Pál leírt a Timóteusnak, viszket a fülük. És a kemény üzenet, nem kell, akkor keresek olyat, ami simogat. És akkor nem vagyok durva, nem vagyok szembeálló, nem vagyok kritikus, de igazából félreállítottam azt, akit Isten küldött. Segítsen Isten ettől is megmenekülni, vagy egyáltalán bele nem kerülni. Hadd összegezzem, testvérek, az üzenetet. A világ a vég felé halad. Nem állíthatjuk meg. De az egyén megmenekülhet. Bármi is jön erre a világra. Mint egy megváltott személy, Isten kegyelmében állhatunk. És ez a kérdés, van-e már szabadulásod, van-e már szövetséged Istennel? S ha van, akkor mit kezdesz? Az Istentől jövő parancsokkal, kijelentésekkel. Segítsen Isten az ő lelke által, hogy ne megáltalkodott ellenálló, hanem alázatos, engedelmeskedő szolgák legyünk. És a templomot se tekintsük valami magától értetődő áldás forrásnak, mert ha megjobbítjátok utaitokat, akkor engedem meg, hogy itt lakozzatok, és akkor éltek meg áldást. Hadd vigye véghez ezt Isten. Amen.